Lehet, hogy szellemi lesz az óra. Tehát, ugye, ha 100%-ban akarjuk kifejezni a lehetőségét, akkor 10-15-öt adok most. De ha imádkozunk, akkor lehet, hogy ez fölmegy 98%-ra. Sőt, akár a 100%-ot is el lehet érni, ha nagyon buzgón imádkoztok. Jó? Megcsináljuk ezt, vállaljuk ezt a... Az imáról csak röviden, oké? Okay? Tehát az ima az, hogy... Tehát ez frankó, hogy Istennel beszélünk. Tehát, hogy... Tehát ez nem egy vallásos procedúra, ami a bibliai iskolában kötelező, hanem tehát komolyan beszélünk Istennel az óra elején. Aztán persze, ha nagyon elvetemültek vagytok, akkor közbe is lehet. Tehát ahogy történik így az óra, arra számíthatsz folyamatosan, hogy Isten ad neked valamit, tehát hogy Isten tanít téged. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, lehet egész órán egy imádságos szíved. Úgy értem, hogy te nem, tehát hogy tudatosan úgy vagy itt, hogy nem a Schlingloff Sanyit hallgatod, vagy éppen az aktuális tanárt, vagy lelkipásztort, hanem azért vagy itt, hogy Isten személyesen tanítson téged. És az a fickó, aki itt áll, az meg csak egy eszköz. Oké? Okay? És lehet, hogy ő egy nyomorult bűnös, aki még fel se készült az órára. Oké? Okay? Nincs így. De még ez is elképzelhető. De a te hitedért, oké? Okay? A te várakozásodért Isten úgy fölkenheti az órát, hogy életed egyik legnagyobb élményét éled át. És ugyanígy, hogyha a lelkipásztor, a tanító az évezred üzenetét prédikálja, de te úgy ülsz itt, mint egy moziban, könnyen elképzelhető, hogy az üzenet elmegy a fejed fölött úgy, hogy akár semmit nem kapsz belőle. Úgyhogy a te hozzáállásod, amivel itt vagy az órán, dönt középszerűség és kiválóság között. Jó? Van-e valaki, akit zavar a fordítás? Oké. Okay. Értem. Figyelj, értem. Ez is lehet egy imakérés. Oké? Okay? Uram, adj nekem olyan összpontosítást, amivel téged hallak, és minden egyebet kizárok. Ki tudok zárni. Van hitem arra, hogy ki tudom zárni a zavaró tényezőket. És ebbe én is beletartozom. Én majd igyekszem zavarni. Szóval, hány százaléknál tartunk most?
17.
Még csak... 17, igen. Tehát az elme pallírozással, tanítással az 2%-ot hozzátett a szellemiség esélyéhez. Úgyhogy imádkozzunk, és tekerjük föl 100-ra. Itt vagyunk, Urunk. Itt vagyunk, mindenható Isten, és kérünk, hogy áld meg ezt az órát. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és taníts minket, hogy mutasd meg a te nevedet, a te jellemedet. Mutasd meg, ahogy a történelem során működtél, mutasd meg a te titkaidat. Engedd, hogy bepillantsunk, és kincset találjunk. Add, hogy mélyen a szívünkben átformálódjunk. Ez az imánk. És egy természet feletti összpontosításra vágyunk. Egy kijelentésre tőled. És megvalljuk, hogy képtelenek vagyunk önmagunkban. Hogy sok minden túl magas nekünk, hogy csak figyelni, önmagában figyelni is túl nehéz, hogy ébren maradni sem mindig könnyű, de ugyanakkor hisszük, hogy te megelevenítesz minket, és te neked a mai nap nem közönséges, hogy ez a mostani alkalom különleges, hogy itt vagy közöttünk, és csodálatosan munkálkodsz bennünk és rajtunk keresztül. Köszönjük, Urunk. Kérjük, hogy áld meg a többi órát, ami most zajlik, és leginkább ez az imánk, leginkább dicsőítsd meg a te nevedet, hadd lássuk a te dicsőségedet. Hadd lássuk a te hatalmas munkádat. Hadd lássuk a személyedet. Hadd lássunk téged, mint királyt. Hadd lássuk a királyt. És hadd lássunk, mint a főpapot. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Amen. 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 Második fejezet, első vers. Mielőtt elkezdjük olvasni. Első fejezet. Az első négy vers ámulatos kijelentése volt annak, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Hogy ő az új szövetségi kijelentés. Kicsoda Isten? Hogyan ismerem én meg őt? Mit tudhatok róla? És a válasz az, hogy Jézus Krisztus. És ha őt figyelem, ha őt látom, akkor kapom a legteljesebb definíciót Istenről. Ő maga a kijelentés. Ezt mondtuk, ugye? És aztán az első versek arról beszélnek, hogy ő Isten. És hogy ő annyival felette való minden más eddigi kijelentésnek, annyival felette való, hogy igazából az ő fényében, őt nézve szinte nem is kell, hogy bármi másra figyeljünk. Jézus Krisztus az élő ige, és aztán Jézus Krisztus az írott ige, a Biblia. És ez az üzenet. Aztán a következő versek arról beszélnek, hogy ő feljebb való az angyaloknál. És tisztáztuk, hogy ezt azért hozta elő a szerző, mert egy akkori szekta hit benne, hogy az angyaloknak jóval nagyobb szerepe van a kereszténységben, mint amit a Biblia indokoltá tesz. És ki kellett ezt igazítania? Angyalokra figyeltek, és nem Jézus Krisztusra. És a szerző világossá teszi, bizonyítja, igazolja, hogy Krisztus annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel kiválóbb nevet örökölt. És a név, amit ő örökölt, az Isten fia. Oké? Okay? Isten fia, az örökös. Ami annyit jelent, hogy ő a király. Ő mindeneknek az ura. Ő Isten, a jelenkornak és az elkövetkező kornak az uralkodója. Oké? Okay? Az a valaki, akinek mindent a lábai alá vetettek. És persze tudjuk azt, hogy most ebben a korban még nem látszik, hogy minden a lába alatt van. Igazából most a gyülekezeti korban, nem ezt rosszul mondom, tehát amíg ő itt élt a Földön, és láttuk az ő szolgálatát, rövid időre kisebb élet téve az angyaloknál. És nem volt nyilvánvaló, még a kortársainak sem, hogy ő a messiás, hogy ő az, akit vártak, hogy ő Isten, hogy ő mindennek az ura. Beszéltünk erről, hogy az ószövetségi gondolkodás szerint a messiás egy győzelmes király. A messiás valaki olyan, aki a körülményeinkben szabadít meg minket. Aki elsöpri a rómaiakat, és aki hatalommal és erővel jön. Ezt várták. És erre a messiás első eljövetele egy szenvedő messiás eljövetele volt. Nem volt nyilvánvaló, hogy ő az, akit vártak. De ő az. És el fog jönni az az idő, amikor nyilvánvalóvá válik az a hatalma és az a győzelme, amit a kereszten aratott. Most még nem nyilvánvaló. Még nem látjuk őt megdicsőülve, amit az atya jobbján ül, amint az ellenségei a lába zsámoljául lettek téve. Ezt most csak hit által tudjuk megragadni. Ő elmondta, hogy így van, és mi azt mondjuk, hogy oké, olvastuk a Bibliában, bízunk benned, és elhisszük. Elhisszük. Nincs rá okunk, hogy kételkednénk. És aztán itt van az első feddés. És azért szeretném ezt újraolvasni, mert van benne néhány fontos gondolat, amit ki szeretnék emelni. Az első intés, és aztán rögtön megyünk tovább. Második fejezet első verse. Oké, olvassuk. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülhetünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számukra. Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Oké, beszéltünk róla, hogy az első vers a valódi figyelmeztetés. Hogy el ne sodródjunk, és az elsodródástól való félelme a szerzőnek egy későbbi igerészben, ahova remélem, hogy még ma eljutunk, az éretlenségben gyökerezik. Olyan hívőkhöz beszélt, akiknek még tejre volt szüksége, akik nem voltak még gyakorlottak az igazság beszédeiben, akiknek megvolt még az a gyengesége, ha lehet így mondani, az a sebezhetősége, hogy az egyszer hallott tanítástól eltérjenek, hogy a súlyt, amit egyszer adtak neki, azt elfelejtsék, vagy hogy valamilyen más tanítás által eltérjenek attól az igazságtól, amit elfogadtak, hogy elsodródjanak. És a figyelmeztetés, mondjuk azt, hogy az Ószövetséggel összevetve elég komoly. Ugye, hogyha az angyalok által közvetített ige, ami az ószövetségi törvény volt, olyan erős, hogy aki az ellen vét, az, és tudjuk az ószövetségi elmarasztalás milyen komoly volt, akkor hogyan menekülhetünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? És tudom, hogy ez a szöveg zavarba ejtő lehet. Nem az örök biztonságot tanuljuk? Nem az a kegyelemnek a lényege, hogy aki egyszer hitt, az üdvözült, és az üdvössége visszavonhatatlan. Úgy értem, hittem Jézus Krisztusban, mint a megváltómban, és örök életem van. És ezt az üdvösséget, az örök életet nem veszíthetem el. Ugye? Nem ez a lényeg. És aztán itt ezt olvasom, hogy akkor hogyan menekülhetünk mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? És akkor persze arra gondolok, hogy akkor ez itt nem hívőknek szól, és persze, ha nem térek meg, azaz nem törődök egy ilyen nagy üdvösséggel, akkor hogyan menekülhetnék meg? Ez jogos, viszont ahogy később olvassuk a szöveget, azt fogjuk látni, hogy semmilyen alapunk nincs feltételezni, hogy a levél hitetlenekhez szólna. A zsidókhoz írt levél szerzője hívőkhöz beszél. És ez az, amit újra ki akartam emelni, hogy az üdvösség szót itt nem abban az értelemben használja, amiben a legáltalánosabban használni szoktuk, ami az a fajta megtérés, amivel újjászületik az ember és örök élete lesz. Hanem az üdvösségnek ez a kifejezése az, amely pont arra utal, ami az ószövetségi gondolkodásban az általánosan elfogadott volt. A győzelmes megmentő, aki legyőzi az ellenségeinket, és aztán egy áldásos új korszakba visz be minket. A győzelembe és mind abba az előnybe, amit ez jelent. És gyakorlatilag az egész zsidókhoz írt levél arról az üdvösségről beszél, amit jelent, hogy Jézus Krisztus társaiként folyamatosan megtartva a hitünket és bizalmunkat ő benne, ez a feltétele ennek az üdvösségnek. Tehát folyamatosan megtartva a hitet, a bizalmat ő benne, mindvégig kitartva mellette, részesülünk abban a győzelemben, amit ő a kereszten aratott. Ez a részesülés valahogy úgy néz ki, hogy társai leszünk az uralkodásban, az ezer éves királyságban, és aztán az eljövendő korszakokban a mennyben. Részesei leszünk az ő papi szervezetének, társai ebben, és örökös társai, mint királynak, hogy együtt uralkodjunk vele az ezer éves királyságban és az eljövendő korszakokban. És ez az uralkodás, az ő társaként részesülni a győzelmében, az örömében, ez az az üdvösség, amiről a zsidókhoz írt levél szinte végig beszél. És ennek az üdvösségnek van feltétele. Ennek az üdvösségnek, ennek a győzelemnek nem az a feltétele, hogy egyszer higgyek Jézus Krisztusban, és aztán elfelejtsem őt, és éljek tovább úgy, mintha egy világi ember lennék. Nem, akik így térnek meg, nem fognak vele uralkodni. Oké? Okay? Tehát, és nem a megtérés a lényeg, hanem a későbbi hűtlenség, a későbbi hitetlenség. Az, hogy oké, okay, föltettem a kezem egyszer, és aztán elfelejtettelek. Uram, nem jártam veled egész életemben, nem bíztam benned, nem érdekeltek a te dolgaid, hitetlenségben éltem, sőt, akár szembe is fordultam veled. És Isten azt mondja, hogy ez nem éri meg, hogy ennek nagy ára van, hogy ezért tehát még jobban kell figyelnünk a halottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk, mert Krisztus szólt hozzánk, Isten, az uralkodó, aki a hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget, aki mindennek az örököse, aki az eljövendő korszakoknak a királya, aki hatalmasabb az angyaloknál, akinek örökké való trónja van, ez nem játék. Mi nem egy úttörő csapatnak vagyunk a tagjai, hanem a mindenható Isten hívott el minket egy ilyen nagy üdvösségre, egy hatalmas győzelemre, hogy osztozzunk az ő uralkodásában, az ő személyében, az ő királyságában, az ő papságában. Engem ez nem érdekel. És ő azt mondja, hogy Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülhetünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? És innentől menjünk tovább. Komoly dolog ez. Oké, komoly dolog. Igazi vesztesség érhet engem azzal, hogy rossz döntéseket hozok az életemben. Igen, állati jó dolog, hogy üdvbizonyosságom van. Nagyon jó dolog, hogy örök életem van, és ezt nem veszíthetem el. Ez az alap, ez az, amiért nyugodtak lehetünk. De Isten azt mondja, hogy ennél van több. Van több annál, mint hogy épp hogy csak átlépted a gólvonalat. Oké? A megtérés, a hétre jutás, az az üdvösség, amivel örök életet nyertél, az az első lépés. Az az első lépés. És igenis, van tovább. És a további lépéseket hogy léped meg? Hogyan? Ugyanúgy, és ez a csodálatos a zsidókhoz írt levélben, és ezt is mondtam a múlt órán, hogy egy nagyon egyszerű üzenetet közvetít. Az egész levél ugyanazt ragozza 77 féleképpen. Higgy, maradj, tarts ki a meggyőződésedben, higgy, és kiben higgyek, és ez a másik fő témája a levélnek, Jézus Krisztusban, a királyban. És itt folytatjuk. Most kezdi az 5. versnél, Jézus Krisztusnak, mint király fiúnak, tökéletes fejedelemnek a leírását. Ő az, akiben hiszek. És hogy ez mit jelent, ezt fogja itt leírni. És csodálatos. És aztán utána, és már itt is meg fogja említeni ebben a részben, a 4. fejezet végéig, hogy ő nem csak király, fia Istennek, hanem pap, fia Istennek. Jézus Krisztus király és pap. És mind a két szerepe rendkívül fontos. És fogjuk ezt látni. De most az első szakasz az a királyságáról szól. Jó, lássuk. Oké. Azt mondja, mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. Álljunk is meg rögtön. Ez megint a kumráni szektának szóló kiigazítás. Ez a társaság hit abban, hogy az ezeréves királyságban Mihály és az ő angyalai fognak uralkodni. És a szerző nagyon világosan, Isten nagyon világosan kiigazítja, hogy nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, hanem kinek az uralma alá? A saját uralma alá, és az ő társainak az uralma alá. Akik kik vagyunk, kik a társai? Remélem, hogy mi. Van egy ha. Ha, ugye? Ha. Majd jönnek itt is a figyelmeztetések. De mi vagyunk az eljövendő korszakok uralkodói. Az uralkodás várományosai. Sőt, valahol valaki itt tett bizonyságot. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá? vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent a lába alá vetettél. És ezt az igerészt a Zsoltárokból idézi, mégpedig a 8. Zsoltárból, és ezt sokszor az ember szerepének a magyarázatára használjuk, de itt nyilvánvalóan Jézus Krisztusról beszél, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál a földi szolgálata során. Miért? Azért, hogy a mi helyünk belépjen, és azért, hogy meghalhasson. Emberré lett, és mi emberek a jelenlegi állapotunkban az angyalok szintje és rangja alatt vagyunk. A megdicsőült testünkben, Jézus Krisztusban fölöttük fogunk állni. Úgyhogy, ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Mit csinál a szerző? A szerző gyakorlatilag bizonyítja Jézus méltóságát az uralkodásra. Bizonyítja az ő királyságát. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. A halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hisz ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. És az a dicsőség, amiről itt beszél a Zsoltár szerint, amit az előbb idézett, a teremtett világ feletti uralom dicsősége. 10. vers, mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Ez egy ámulatos vers, és nézzük meg, a kommentárnak sok mondani valója van róla. De az első gondolat az, hogy Istenről beszél, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség. Hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, itt bejön a vezető szó, és bejövünk mi vagyunk ezek a fiok. Üdvösségünk fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. És az a következő érdekes gondolat, hogy miért kellett Krisztus tökéletessé tenni, milyen tökéletességre gondol itt. Amit én ki szeretnék emelni, az az, hogy akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség. Ez egyike azoknak a verseknek a Bibliában, ami egy nagyon jó elmélkedési téma lehet. Néha legalábbis nekem az az érzésem, hogy azért nem értek részeket a Bibliából, mert alapvető koncepciók nincsenek a helyén a fejemben. És például egy ilyen alapvető koncepció, hogy az egész világegyetem, a teremtett világ benne az emberrel milyen célt szolgál. És ez a vers egy nagyon komoly iránymutatást ad nekünk. Azt mondja, hogy ő általa és ő érte van a mindenség. Okay? Aki által van, és aki ért van a mindenség. Én Jézusért, Istenért létezem. De hogy van ez? Amikor még világi emberként éltem, és nem voltam hívő, akkor ez a gondolat zavart engem. Én önmagam ura voltam, aki nem vagyok senkinek a tulajdona. Én önmagamért vagyok, és hogyha akarom, akkor esetleg vagyok valaki másért. És az az én dicsőségem és méltóságom lesz, hogy nem vagyok teljesen önző ember, és teszek valami jót, hogy másért élek, hogy szolgálok. De alapvetően, alanyi jogon én vagyok a dolgok központja. Hányan éreztétek ezt már? És nem. Nem. Tehát alanyi jogon nincs így, ezt érted? Isten által vagyunk. Úgy értem, ha ő nem akar téged, akkor most nem ülsz itt. Akkor meg se születsz, akkor nem létezel. Ha ő nem akar téged, akkor még a gondolat szintjén sem születsz meg. Akkor nem vagy. És az ok, amiért vagy, és ez csak egyszerű metafizika, az az, hogy ő érte létezel. Minden, amit ő teremtett, őróla szól, nem is lehet másképp. Minden, ami a történelmünk során történik, ő hozzá tér vissza, nem is lehet másképp. Ő benne áll fönt az egész valóság. Ámulatos. És ez alanyi jogon van így. Anélkül, hogy valamit neki tennie kellett volna még ezen kívül, vagy nekem bármit tennem kellett volna. Meg kell hajtanom a fejemet. Egy kicsit alázatosabban kell gondolkoznom. Nem én bitorlok egy valóságot a önmagam jogán, hanem élhetek, létezhetek Isten valóságában. Ahol ő akart engem, és ahol akár tetszik, akár nem, minden ő hozzátér vissza, és ő benne nyeri el, vagy veszíti el az értelmét. Egy nap minden ember ott fog állni Isten előtt. A teremtett világ, az ég és a föld recsegve és ropogva fel fog bomlani. Ezt is a második fejezetben, első fejezetben olvastuk. Oké, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő trónja megmarad örökké. Oda fogunk állni Isten elé. És minden magyarázatunk arra, hogy az életem miért volt értékes, hogy én miért voltam jó, vagy mi miért volt úgy, ahogy, az mind értelmét veszti. Nem lesz több viszonyítási pont. De én nagy házakat építettem. És nincsenek nagy házak, és nincsenek, akik azt élveznék, és nincs semmi értelme mindannak, amit tettem. De én felneveltem a családomat, oké, rendben, de most itt állok egyedül a mindenható előtt. És az én magyarázatomnak, amely nélkülözi őt és az ő nézőpontját, nincs értelme. Oké? Ámulatos. Ez ámulatos. Megváltoztatja a módot, ahogy az egészhez viszonyulsz. Úgy értem, a létem vagy értelmetlen, és abszurd, és egy keserű végnek néz elébe, vagy végtelen, kibeszélhetetlen és megkérdőjelezhetetlen céllal és értelemmel bír. A végtelen Isten előtt ott fogsz állni, és ő azt fogja mondani, jól van, jó és hű szolgám. Gyere be az én uralmamba. Ha hű voltál a kevésen, most hű leszel a sokon. Uralkodj 10 városon. Uralkodj 5 városon. Uralkodj 1-en. Köszönöm a nagy gyémánt cseprűt. Mindegy. Oké? Az életem Istenben nyeri el az értelmét. Minden ezt teszi. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre. És ezek a fiak mi vagyunk. Hova vezeti? Dicsőségre. Melyik dicsőségről beszél itt? Szerintem ugyanarról a dicsőségről, amiről az üdvösség beszél. Arra a dicsőségre, amit a vele való uralkodás jelent. Hogy Jézus Krisztusban, Efézus 2-ben, ha minden igaz, mi is ott vagyunk. És amikor ő azt mondja, hogy minden a lábai alá lett vetve, akkor erre te is mondhatod, hogy nekem is minden a lábam alá lett vetve. Hisz én ott vagyok ő benne. És ha mindvégig kitartok, ha ezzel a nagy üdvösséggel törődöm, akkor osztozni fogok vele az ő uralkodásában. Mi vagyunk azok a számtalan fiak, akiket ő hova vezet? Dicsőségre. Képzelj el dicsőséget. Amikor, nem tudom, láttál-e ilyen nagyszabású filmeket, az egyik római tábornok egy hatalmas hadjáratból győztesen tér vissza. És Rómában, és egész Róma egy ünnepi díszben várja őt. Fel vannak sorakozva, virág, a tömeg ott áll, újjong, és aztán lépd el föl a lépcsőn, és a Cézár, az uralkodó fogadja őt, és átadja neki a jutalmat. És ő az ünnepelt hős, ő az ünnepelt győztes. Dicsőségre vezette őt Isten. Oké? Ez vár rád. Dicsőség. Hát ez engem nem érdekel. Rosszul teszed. A mennyben ez nagyon is érdekelni fogja az embereket. rosszul teszed, hogy nem érdekel. Büszke vagy. Büszke vagy, és az értékrendet hozzá van kötődve ahhoz a világhoz, amiben most élünk, de ez a világ elmúlik. És Istenben nyeri el az értelmét, az értékét és az értéktelenségét, a dicsőségét vagy a szégyenét minden. És Isten győzelemre, dicsőségre vezeti az ő fiait, és engem is vezessen, bárhol is, bármi is legyen az. Ha Uram, ha ez téged érdekel, ha te erről írsz egy egész levelet, akkor ez engem is érdekel. Ha a zsidókhoz írt levél ezt üzeni, hogy el ne sodródj, hogy tarts ki, hogy van egy üdvösség, van egy győzelem, amiről le ne maradj, akkor én nem akarok lemaradni. Oké? Akkor én összekapom magam. Akkor figyelek ezekre az intésekre. És figyelj, hogy mi jön. Ezt a nagy Istent, aki által és aki ért van minden, és aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, figyelj, ámulatos, nem is értem. Az üdvösségünk fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Wow. Oké. Hogy van ez? Isten nem tökéletes? Ő Isten nem tökéletes? De tökéletes. Viszont a tökéletesség szava, amit itt használ, az a szolgálatra való alkalmasságot beszél. A szenvedések által vált tökéletessé arra a szolgálatra, hogy a mi királyunk és papunk legyen. Ezt érted? Ő a, olvasom, az üdvösségünk fejedelme. Ő az, aki nekünk a segítségünk és a mintánk. Ő a vezetőnk ebben. Hogyan lehet az, hogyha nem ért minket? Hogyan lehet az, hogyha ő csak egyszerűen Isten, aki a megközelíthetetlen világosságban lakik, és az, hogy kísértés, hogy fájdalom, hogy bűn, hogy csak egy távoli elmélet a számára. Igen, igen, hallottam erről. Lucifer, amikor elbukott, akkor ott egy csomó katyvasz történt. De én ettől távol vagyok. Én megközelíthetetlen magasságban és fényességben élek. És ezt halljátok, figyeljetek. Mert az volt méltó Istenhez, hogy szenvedések által tegye tökéletessé arra a szolgálatra, amit érted végez. Oké? Isten összepiszkolta magát. Isten azt mondta, hogy én tökéletes vezetőtök leszek, tökéletes papotok, tökéletes királyotok, olyan, aki átment mindenen, amint ti, kivéve a bűnt. Mindenen, amint ti, kivéve a bűnt. Az illet hozzá, hogy szenvedés tegye őt tökéletessé, hogy értsen minket, nem csak egy távoli elmélettel, hanem valóságosan. Oké? Ha valaha szenvedsz az életben, ha valaha úgy érzed, hogy hol van most Isten, akkor tudod, hol van? Annyira közel, hogy az arca az arcodhoz ér, és a könycsepp, ami a te arcodon gördül le, az ő álláról fog a földre csöppenni. Nincs semmi, amin te átmész, hogy ő nem ment volna át rajta a földi életében, és nem menne át veled most. Ugyanazon. Oké? Ő tökéletes lett erre a szolgálatra. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyenli őket testvéreinek nevezni. A megszentelő az Jézus, a megszenteltek mi vagyunk, és mi mind egytől származunk. Egytől származunk a teremtésünknél fogva, és aztán az újjászületésnél fogva is, és tőle származunk. Fiak vagyunk, és csak gondolj bele ebbe, hogy amikor Istennek, Jézus Krisztusnak minden a lába alá vettetik, akkor mi nem olyan társai leszünk, mint amilyen, oké, hányan vagytok vezetők, hogy vannak munkatársaitok, akik a ti kezetek alatt dolgoznak. Oké. Amikor téged felemel az Úr, és a te vállalkozásod sikeres lesz, akkor ezzel együtt felemeli az alkalmazottaidat is, ugye? Ha te dicsőségbe jutsz, akkor a dicsőségedet megosztod az alkalmazottaiddal, igaz? Na de mennyivel inkább megosztod a fiaddal és lányoddal, a férjeddel és feleségeddel? És minket nem szégyel testvéreinek nevezni. Oké? Tehát nem jött-ment szolgákként fogunk osztozni az ő dicsőségében, hanem mint fiak. Oké, menjünk tovább. Amikor így, ugye így van, mert nem szégyeli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól, hirdetem nevedett testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged, és ismét én ő benne reménykedem, majd újra, íme itt vagyok, és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem, és megint a Zsoltárokból idéz, illetve Ézsaiásból. Nem, ezt egy az egybe Ézsaiásból idézte. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, ez az, amiről az előbb beszéltünk, ugye? Mert mi test és vér részesei vagyunk, mert mi porból vagyunk, ezért ő is hasonlóvá lett, ő is részese lett ezeknek. Hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Tehát, hogy a saját halála által, a kereszten, ahol igazából a győzelmét aratta, megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon. Ups, állj. Nem úgy volt, nem úgy olvastuk ezt, hogy az élet és a halál kulcsai Jézusnál vannak? Nem úgy van, hogy az élet és halál ura az Isten, és nem az ördög? De úgy van. Nem az ördög dönt élet és halál felett, Isten dönt élet és halál felett. Mit jelent akkor ez a vers? Azt jelenti, hogy az ördögnek hatalma volt arra, hogy a halált használja arra, hogy akár minket hívőket manipuláljon, és rávegyen az akaratának a cselekedetére. És erről szólnak a következő versek, olvasunk csak tovább. Akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. És ezek vagyunk mi. Nem tudom, hányan gondoltátok már úgy, hogy nem féltek a haláltól. Én emlékszem, 10 éves koromban motoroztam, és büszke voltam rá, hogy 200 és a halál között töltöm a napjaimat. És arra gondoltam, hogy én sose halok meg, és hogyha meghalok, az nem is nagy durranás, mert csak olyan lesz, mint hogyha kihúznának a konnektorból. És inkább az a nagy gáz, hogy hogyan élek, hogy ha már élek, akkor az hogy működik. Oké, tehát ez egy elképzelés, egy világkép. De ennek ellenére, hogy sokan ezt így gondolják, a valóság az az, és ezt a modern pszichológia is igazolta, hogy az emberi félelem gyökere a veszítéstől való félelemben van, amely mind a végső veszítésben, azaz a halálban gyökerezik. Tehát a frusztrációnk, a félelmünk, ami rabságban tart minket, akár tudatosan, vagy akár öntudatlanul, tudat alatt a haláltól való félelemben gyökerezik. Rabok vagyunk mindannyian. Ha csak Krisztus meg nem szabadít ebből a rabságból. És igen, egy hívő, aki bízik Istenben, nem fél a haláltól. Alig merem kimondani, nem félek a haláltól. És ez tudod, nem egy dicsekvés, hanem egy munka, amit Krisztus elvégzett. Elvégzi benned azt, hogy felkészít arra a végső veszítésre, amikor itt hagyod nem csak a barátaidat, nem csak a kocsidat, nem csak a szerelmedet, hanem itt hagyod a portestedet is, és az egyetlen valóság Isten lesz. Fölkészít arra a napra, amikor számodra az ég és a föld elmúlik, és nem marad más, csak ő. És tudod mit? Ahogy erre felkészít, az a nap egyre kevésbé ijesztő. Egyre kevésbé félelmetes. Igazából azt mondom, hogy figyelj, Uram, ahogy töltöm a napjaimat, azt kell mondanom, hogy most sincs egyebem rajtad kívül. A dolgok, amik körülvesznek, csak hazug látszat. Hálás vagyok értük, mert rólad beszélnek. Hálát adok mindenért, ami van az életemben, és téged dicsérlek bennük. De hozzád képest ezek csak üres dolgok. Ezek csak kellékek. Kellékei az életnek, aki te vagy. Úgyhogy nem sok változik, hogyha ezeket itt hagyom. Nem sok változik. Sőt, igazából nem zavarnak már többet abban, hogy igazán éljek veled. Oké, a halál, ha Krisztus elvégezte benned a munkát, nem egy félelmetes dolog. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért, mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. És itt említi először Jézust, mint papot. Nem fogja ezt itt most kifejteni, de megemlíti. És erről beszél, hogy Ábrahám leszármazottait karolja fel. Oké, hányan vagytok itt Ábrahám leszármazottai? Oké. Echte zsidók vagytok mind? Nem. Oké, de Ábrahám magvára gondol, ahol Ábrahám magva rómaiakhoz írt levél szerint azok, akik hitből élnek, ugye? A szívükben körülmetélt ember igazán Ábrahám leszármazottja. És persze a zsidó nép rendben, oké, de igazából az az Ábrahám leszármazottja, aki Ábrahám hitéhez hasonló hittel fordul Istenhez. És rólunk beszél ez, így van, minket karol fel. Mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban. Engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Hányan értitek egy kicsit az ószövetségi áldozati rendet? Oké? Isten az Ószövetségben tanított egy rendet. Az ószövetségi áldozati rend a sátorral, a különféle áldozatokkal, a vérrel, amit be kellett mutatni, és így tovább, egy előkép volt. Az árnyéka az eredetinek. A mennyben van egy sátor, van egy szent sátor, a mennyben van egy oltár, a mennyben van egy Isten, aki jogosan ítél, aki gyűlöli a bűnt és szereti az igazságot, és akitnek nem lehet megveregetni a vállát és azt mondani, hogy hé, öreg, húny le egy szemet, csúsztassunk egy kicsit. Nincs csúsztatás. Isten igazságossága és szentsége félelmetes. A Sínai hegynél, ahol a törvényt adta Mózesnek, félelmetes hangon szólt. A nép azt mondta, hogy ne szóljon hozzánk, többet nem tudjuk elviselni. Hozzád beszéljen Isten, és te beszélj aztán hozzánk. Félelmetes, ha csak állat érinti a hegyet, meg kell kövezni. A törvény, Isten szentsége, Isten igazságossága nem egy játék. Úgy értem, emberek pokolban lesznek. És nem azért, nem valahogy úgy, hogy egy szentimentális Isten ott áll, és azt mondja, jó, szegény kém, jaj, hát bűnben haltatok meg, hát akkor, jaj, nem akarnám, de hát a bürokrácia, pokolra kell, hogy küldjelek titeket. Nem, hanem villámló szemek, dühöngő ítélet, és kész, nincs, nem férsz be, nem fogadható el, adokimázó, ki van zárva, a szeretet, a szentség, a tökéletesség nem tűri meg magában a bűnt, még az árnyékát sem. És ez kemény. És egyikünk sem lehetne Isten jelenlétében. Egyikünk sem lehetne elfogadott Jézus Krisztus nélkül. Oké, Jézus Krisztus nélkül. És az áldozati rend tanította ezt. A főpap évente egyszer mehetett be Isten jelenlétébe, a szentek szentjébe. Miután áldozatot mutatott be önmagáért, azért, hogy bemenjen és áldozatot mutasson be az egész nép bűnéért. Isten szentsége nem közelíthető meg bűnösen. Szükség van egy áldozatra. Szükség van vérontásra, amely nélkül nincs bűnbocsánat. Ezt tanította. És mindez előképe volt annak, hogy a tökéletes áldozat eljön. Hogy Isten báránya eljön, Jézus Krisztus, és egyszer mindenkorra tökéletessé teszi a megszentelteket, minket. És szükség van egy papra. Szükség van egy közbenjáróra, aki az egyik kezét ráteszi az emberre, és a másikat Istenre. Szükség van valakire, aki bemutatja az áldozatot. Ezért pap Jézus Krisztus. Ha ő nem lenne pap, bajban lennénk. Úgy értem, eljött, meghalt, és Isten megközelíthetetlen magasságban van a mennyben, és az áldozati vér meg itt van lent a földön. Jézus föltámadt, és felvitte a vérét a mennyei szent hajlékba, és a menny oltárán mutatta be. és engesztelést szerzett. Jézusnak van egy papi szolgálata. És ez a papi szolgálat nem egy olyan, ahol ő egyfajta büszke fenköltséggel félvárról vesz minket, hanem egy olyan, ahol irgalmas tud lenni hozzánk, ahol ismeri a gyengeségeinket, ahol pontosan tudja és érti, hogy mind mész keresztül, hisz ő maga is részesévé lett a testnek és a vérnek. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Volt már veled úgy, hogy úgy érezted, hogy Isten nem ért téged? Nem érthet téged? Na, erről beszél ez a vers. Mindenben kísértést szenvedett. Lehet, hogy ezt a gondolatot majd még megismételjük, de a kísértés súlya és komolysága nem érthető addig, amíg egészen ellen nem állsz neki. Ebből belegondoltál már? Az az ember, aki beadta a derekát a kísértésnek, nem tudja, hogy milyen a kísértés igazi próbája. Csak azt tudja, aki mindvégig kitartott addig, amíg el nem múlt. Én már 5 perc után 40 nap a pusztában normális, vagy 40 nap normális, vagy 5 perc. 5 percet bírok. 6-ot maximum. Úgy értem, ha szellemben vagyok, ha éppen tudod. Ó, atyám, ó, 5 perc. És már fekszem is. Tudod, én nagyszerű boxoló vagyok, tudod. Hány menet? Hát egy fél. Úgy értem, egy 3 perces menet első fele, úgyhogy nem ütsz meg, csak én ütök. Oké? Hogy milyen a... Hogy milyen a 10 menetes profi mérkőzés? Hát honnan tudjam én azt? Fogalmam nincs. Jézusnak van fogalma róla. Oké? Ő mindenben kísértést szenvedett, kivéve a bűnt. Azaz minden kísértésen átment odáig, ameddig az ördög már nem bírta tovább. Ameddig a hústeste föladta, az nem volt neki. Régi bűnös természete nem volt. Oké? De a lényeg az, hogy a mentális, érzelmi és mindenfajta nyomás, ami alá ember kerülhet, az alá Jézus került. Segíteni tud azon, aki kísértésbe esik. 3. fejezet. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. Ez egy kemény vers. Ezért, megint, és itt, ez, mi ez? Már halljátok, mi ez? Figyelmeztetés. Vigyázz! Vigyázz! Mi az ezért? Mi volt előtte? Miről beszéltem mostanáig? Nem, Jézusról beszéltem, aki részévé vált a testnek és vérnek, hogy irgalmas főpap lehessen, aki tud segíteni azoknak, aki... Hatalmas segítségünk van. Isten nem fönt ül a mennyben, tudod, megvetően nézve rád, hogy ő, te féreg, csak szedd már össze magad végre, hanem maga is féreggé lett, hogy segíthessen nekünk, amikor csak szükségünk van rá. Mennyei elhívás részesei. És ez az igazság. Mindannyian részesei vagyunk egy mennyei elhívásnak. És ez ugyanaz az elhívás, amivel az imént testvéreknek szólított minket. Amivel az első fejezetben társaknak szólított minket. Ez az az elhívás, amivel együtt uralkodhatunk vele. El vagy erre hívva? Hányan vagytok karrieristák itt? Valljátok be, gyerünk. Oké, karrieristák. Nyomorult bűnösök. Oké, mit szóltok ehhez a karrierhez? Király lesz belőled. Mit szólsz ehhez a karrierhez? Az eljövendő korok egyik uralkodója leszel. A mindenható Isten társa, testvére, akit ő dicsőségre vezet. Mit szólsz ahhoz a karrierhez, hogy az örökké valóságban, azaz örökkön örökké, minden a lábad alatt lesz. Minden a lábad alatt lesz. De nem tudod, tehát hogy tapasztalatilag. Ezt érted? Tehát tapasztalatilag. Fölébredek reggel, és királyként ébredek. Uralkodva az egész teremtésen. Az egyetlen, aki fölöttem van, és ő is testvérnek hív, az Isten maga. Ámulatos. Milyen karrier ez? Akarod? Ez az elhívásod. Sok dolgom van, ne zavarj össze, sok dolgom van, iskolába járok, vállalkozó vagyok, családom van, ne zavarj össze. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. És itt arról beszél, hogy ő a minta. Oké, hogy csináljam ezt az egészet? Össze vagyok zavarodva. Mondok egy nagyon egyszerű képet. Egy dologra tudsz figyelni? Hát egyre talán még igen. Egyre. Oké, akkor figyelj Jézusra. Ő a minta. Oké? És lásd a következőt. Aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az egész házában. És a lényeg, amit itt kiemel, az a hűség. Mit csinált Jézus? Mit tudom én? Sok mindent csinál, de a lényeg az az, hogy hűséges volt. Hűséges. Kitartott. Mennyire? Amennyire lehetett. Hűséges volt. Ez az a minta, amit követünk. És aztán rögtön itt jön egy párhuzam, Mózest hozza be, ahogy ő is hű volt, az ő egész házához. Olvassuk. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Oké, ez arról szól, hogy Mózes hű volt az ő egész házán, de Mózesnél nagyobb dicsősége van Jézusnak, mint ahogy a háznál nagyobb dicsősége van a ház tulajdonosának, illetve építőjének. Ugye, és a ház építője Jézus. Ővé a nagyobb tisztesség. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten. Mit épített fel Isten? Mindent. Oké. Ez a lényeg. Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga, bizonyságul annak, amit hirdetnie kellett. Ugye az ő szövetségi rend, a törvény volt az, amit ő képviselt. Krisztus azonban, mint fiú hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk. Ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk, mi vagyunk az ő háza. Mikor? Ha mit csinálunk? Ha jó ember leszel, ha tűzhalálra adod magad és mártírként végzed, ha minden nap evangelizálsz, hogyha minden nap olvasod a Bibliát, hányan olvassátok minden nap a Bibliát? Legalább őszinték vagytok. Oké. Nem ez van ideírva. Mi van ideírva? Ha a bizalmat és reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Mit kell megtartani? Nem is értem a mondatot. A bizalmat. Kiben? Ő benne. Ő az, aki elvégzett mindent. Ő benne bízunk. Mit kell csinálni? Ezt a bizalmat megtartani. És mit? A reménység dicsekedését. Mi a reménység? A hit. Ugye, az a jelenlévő nem látható dolgokban való, a reménység pedig az eljövendő dolgokban való bizalom, azaz mennyei elhívás részesei vagyunk, egy ilyen nagy üdvösség vár ránk, osztozni fogunk Istennel az ő uralkodásában, és ezt a reménység, ez a biztos jövőnk, ennek a dicsekedését megtartom. Öreg, én nem akárki vagyok, én egy eljövendő uralkodó vagyok. És tudom, hogy én önmagamban semmi vagyok, de tudom, kiben bízom. Tudom, ki a főpapom. Tudom, hogy ő átment mindenen, amin én mentem át. Tudom, hogy ő hű a házához, mint ahogy Mózes, sőt, messze Mózes fölött. Ő az, aki be fog engem vinni. Ő az, akivel dicsekszem. És én ezt a bizalmat mindvégig megtartom. Igen, én egy nagy nulla vagyok. Igen, egy nagy. És akkor mi van? Most ennek örülsz? Ennek örülsz? Én egy nagy nulla vagyok, de ő nem az. Az Istenem nem az, a főpapom nem az, a fiú, a király nem az. Ő az én üdvösségem fejedelme, ő az, aki temérdek fiút vezet dicsőségre, és engem is. Mikor? Ha hagyom. Ha hagyom. Ha csak egyszerűen bízom benne. Ha csak rábízom magam. Ha megtartom a bizalmat. Erről szól a zsidókhoz írt levél. Bonyolult ez az üzenet? Bonyolult? Ez az ámulatos benne, ez olyan lelkesítő. Figyelj, szinte semmit nem kér. Érted? Tehát úgy értem, ha én szabhatnám a szabályokat, hát nem tudnám ilyen egyszerűre szabni őket. És mindent ígér. És még komolyan is gondolja. Úgy értem, meglobogtat vele a... Nem a pokol tüze fölött, de azért jól oda mondogatja. Hogy ezt várom tőled. Bíz. Bíz. Végig. Maradj hű. Csak maradj hű. Na jó, de hát régen én minden nap olvastam a Bibliát. Ma meg már nem olvasom minden nap. Hűtlen voltam. Miről beszélsz? Kit érdekel, hogy te hányszor olvasod a Bibliát, vagy nem? Nem vagy ezen a pályán. Miről beszélsz? Hol mondta ezt, hogy a te teljesítményeddel vagy hű? Azzal vagy hű, hogy bízol benne. Minél nagyobb nulla vagy, annál jobban bízhatsz benne. Minél többször buksz el, annál jobban szükséged van rá. Annál természetesebb, hogy bízol benne. Minél nagyobb a bűnöd, annál nagyobb szükséged van a kegyelemre. Kit érdekel, hogy nem olvasod a Bibliát? Olvasd, hasznos, különben a büdös életben... Soha nem jössz rá erre. Hogy találtad volna ezt ki? Ha a saját szívedből merítesz, hol találod ki, hogy Isten így gondolkozik? Hol jössz rá arra, hogy ez az, ami Istennek fontos? Hogy azok fognak vele uralkodni, akik kapaszkodnak mindvégig. 7. vers. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az eleséskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át, ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utamat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Oké, miről szól ez itt? Megint egy Zsoltárt idéz, mégpedig azt mondja, hogy ez 95. Zsoltárt 7-től 11-ig, és ez a zsidó népről szól, akik beküldték, bementek a kémek, visszajöttek a hírrel, hol gazdag föld, ekkorák a szőlőszemek, de óriások élnek ott. Oké, óriások. Mi csak olyanok vagyunk a szemükben, mint a sáskák. Sose vesszük be ezt a földet. És mikor mondják ezt? 2 nappal azután, hogy Isten szétnyitotta a Vöröstengert, és elpusztította az egyiptomiakat. Úgy értem, 1 héttel azután, hogy a 10 csapással kiírt, úgy értem, lenullázta a fáraót. Úgy értem, víz fakad a kősziklából, manna hullik az égből, az kicsit később, mindegy. Normális vagy? Úgy értem, normális. Miről beszélsz? Hát, ha rajtad múlik, még most is téglát pakolnál Egyiptomban, és az uborkáról álmodnál, meg a fokhagymáról. Normális vagy? Nem vagy normális. Mi az, hogy te nem veszed be? Persze, hogy nem veszed be. Te tényleg csak egy sáska vagy, de ki az, aki füstoszlopban megy előtted, nappal tűzoszlopban éjszaka? Ki az, aki a te hatalmas urad? Ki az, aki a te Istened? Ő visz be téged az ígéret földjére. Nem emlékszel, hogy bízhatsz benne, és nem emlékeztek. Ez az üzenet. Nem emlékeztek. Azért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy itt veszíts el minket a sivatagban. Azért tudom én. Gyere, Kóri, gyere, megbeszéljük. Hát ez azért hozott ki minket, hogy itt tököljünk meg mindannyian. És így gondolkozom, oké? Hívő vagyok. És azt mondom, hogy jaj, a számláim, jaj, a körülményeim, jaj, a család, jaj, a munka. Hát azért hoztál erre a munkahelyre, hogy itt halljak meg, ígéret földje. Tudod, és van egy komoly intés. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az eleséskor. És mi az ő szava? Bíz bennem. Szeretlek. Én veled vagyok. Ki lehet ellened? Ez az ő szava. És én azt mondom, nem. Itt van a villanyszámlám. 3 napja nincs kifizetve. Hol van a te szabadításod? Hát emlékezz vissza, hol van a szabadításom. Ott voltál Egyiptomban. A világ rabságában éltél. Ki voltál szolgáltatva a vágyaidnak, a kívánságaidnak. Semmi reményed nem volt. Egy pokolba illő életet éltél. Csak emlékezz vissza, és kihozott belőle így. Szabad vagy. Ő az, aki tudod, az életed minden részletét összerakja. És ha éltél már eleget hívőként, akkor tudod, a saját bőrödön tapasztaltad, hogy Isten veled van. És ha ő veled van, ki lehet ellened? Azt a számlát, oké, az a számla az ő számlája. Ha neki tetszik, hogy adósságban él, akkor éljen adósságban. Neked mi között hozzá? Én élek. Én élek, Uram, Te vagy az Istenem, és Te vagy a szabadítom, és ahogyan Te adod a napokat, én úgy vagyok érte hálás, én úgy élem őket, és köszönöm, és bízom benned, és ha tetszik neked, hogy a szakadék széléig kiviszel, vigyél ki, ha le akarsz lökni, lökj le, de tudom, hogy velem vagy. És többnyire a szakadék szélén látom a legtisztábban a dicsőségedet. Ott látom legtisztábban, hogy az én erőm véget ért, és az, aki megtart, valójában Te vagy. És dicsérlek a szakadék szélén, és aztán csodálatos módon eltűnik a szakadék, és a hit győzelmet aratott. Mert az én nagy hitem nem az a kis elkeseredett kapaszkodás, hogy Uram, akár élek, akár meghalok, nincs egyebem rajtad kívül. És ő megdicsőül, újra meg újra, és hatalmasnak, erősnek mutatkozik előtted. De ehhez mit kell tenned? Ma, amikor hallod a hangját, mikor? Ma, amikor hallod a hangját, ne keményítsd meg a szívedet. Az a számla, az már egy hete nincs kifizetve. Nem, mondd inkább azt, hogy ó, Uram, kimondhatatlan gazdagságban élek. Örök életem van. Tudod, hogyha egy nyomorult senkiként, az éhhalál szélén, mezítelenül, szomjasan és éhesen kéne élnem az életemet, utolsó napjaimig is, akkor sincs elég idő, hogy hálát adjak neked azért, csak azért az egyért, hogy örök életet kaptam, hogy a nevem fel van írva a mennyben, és soha nem töröltetik ki onnan. Hálás vagyok, Uram, és hallom, hogy Te ki vagy, és bízom benned, bízom benned, bízom benned. És ha körülnézel, lehet, hogy csak a sivatagot látod. Oké, de a sivatagban látszik igazán, hogy Isten táplál mannával. A sivatagban látszik igazán, hogy ő a kőszikla, akiből élő víz fakad. A sivatagban látszik igazán, hogy ő megáldja a te cipődet úgy, hogy nem kopik el. A sivatagban látszik igazán, hogy hitből él az igaz ember. Oké, de ők nem hitből éltek a sivatagban, hanem tévegő szívű nép volt, aki nem ismerte meg Isten utait. És Isten megdühödött, és azt mondta, hogy megesküdtem, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. És a zsidó nép életében a nyugalom helye mindig összefüggésben van az ígéret földjével. A nyugalom egyenlő birtokolni az ígéret földjét. Nekünk modern embernek a nyugalom nem a földdel van kapcsolatban. A nyugalom az az, hogy amikor matat körülöttem a világ őrülete, engem nem érint. A nyugalom az az, hogy miközben ott van a kifizetetlen villanyszámla, én békességben fekszem le és úgy kelek fel. A nyugalom az, hogy miközben méltatlanul bánnak velem, nem kell megvédenem magam és nem kell bosszút állnom önmagamért. A nyugalom az az, hogy egy természet feletti Filippi 4-ben békességem van a körülményeim között. Örömöm. Hát tudod mit, én nem akarnék az az ember lenni, akivel szemben Isten megesküszik, hogy nem megyek be az ő nyugalmába. Tudod mit, én szeretnék bemenni abba a nyugalomba. Szeretnék bemenni most, és szeretnék bemenni majd a világ az ezeréves királyságban, és a világ végekor, amikor új eget és új földet teremt. Be akarok menni abba a nyugalomba. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. 12. vers. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve. Kikhez szól ez? Testvérekhez. Ez hívőkről beszél. Oké? Hogy elszakadjon az élő Istentől. Elképzelhető, hogy nekünk új szövetségi hívőknek, most, ma, úgyhogy örök életünk van, és megyünk a mennybe, hitetlen és gonosz szívünk legyen. Ez a helyzet. És itt a figyelmeztetés, vigyázz, hogy nehogy ilyen szíved legyen. Olyan egyszerű nemet mondani Istennek. Olyan egyszerű másképp gondolkozni. Másképp gondolkozom. Én másképp gondolom. Oké, én tudom, hogy a dolgok hogy vannak. És kemény a szó, amit használ, gonosz. Nem vagyok én gonosz, ne viccelj. Hogy meg már zavar a téma is, hogy egyáltalán szóba hozod velem kapcsolatban. Nekem gonosz szívem. És akik vettek már tőlem órát, tudják, hogy a gonoszság nem feltétlenül azt jelenti, hogy ilyen, tudod, láncfűrészes tömeggyilkos vagy valami ilyesmi, hanem a gonoszság az isteni nézőpont hiánya. Az a gonosz, ami nélkülözi Isten nézőpontját. Az istentelen dolog a gonosz. Hát hány istentelen gondolatom volt nekem ma? Hány gonosz gondolatom volt ma? Hát ne viccelj, rengeteg. És amikor a hozzáállásom átitatódik egy istentelen nézőponttal, egy istentelen hozzáállással, bizony eljuthatok oda, hogy hitetlen, gonosz szívem legyen. És félek ettől, oké? Nem túlzottan, nem csinálok belőle őrületet, de félek ettől. És azt mondom, hogy Uram, ne legyek ilyen. Ne legyek ilyen. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. A hitetlen és gonosz szív kialakulásának az egyik jele az, amikor egymást nem buzdítjuk és bátorítjuk, hanem bírálgatjuk és ítélgetjük. Amikor egymást bírálgatjuk és ítélgetjük, akkor nem hisszük, hogy annak a testvérnek van ura, aki előtt áll vagy esik. Akkor már elveszítettem azt a megtörtségemet Isten előtt, ahol hogy venném én a számra valaki másnak a szolgáját. Amikor elkezdem megérinteni azt, ami szent, amikor elkezdem közönségesnek tartani azt, amit azelőtt még emlékszem, hogy félelemmel és rettegéssel érintettem a testvéremet. A testvérem. Az a fickó, az a hölgy, az a lány, aki melletted ül most, az az eljövendő korok egyik uralkodója. Az valaki, akit Isten a fiának nevez, és nem szégyeli. Tudod te azt, hogy királyoknak és királynőknek vagy a környezete? Hiszed, hogy ez a valóság róla és rólad? Hiszed, hogy mennyei elhívás részesei között vagy? Különleges emberek között? Vagy ő csak valaki, aki ha nem úgy kéne csinálni, ahogy csinálja, látom én. Vigyázz, mert a felszólítás az, hogy buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. És itt van megint a feltétel, megint kimondja. Mikor? Ha azt a bizalmat, ami kezdetben megvolt bennünk. És mi ez a bizalom? Mi az a bizalom, ami kezdetben megvolt bennünk? Hogy ő halt meg, értem. Hogy ő üdvözít engem. Hogy ő az igazságom, a megszentelődésem, a bölcsességem, hogy ő tette nekem Isten mindenné, hogy ő az út, az igazság és az élet, hogy ha ő velem van, kicsoda lehet ellenem, hogy minden a javamra van, ez a bizalmam, ő a bizalmam. Ha Krisztus nem üdvözít engem, ha Krisztus nem vezet győzelemre, ha ő nem csinál meg mindent, akkor nekem nincs esélyem. Lehet, hogy te azt hiszed, hogy neked van. Isten irgalmazzon neked. És jöjjön el minél hamarabb az a nap, amikor rájössz, hogy esélytelen vagy nélküle. De nem is kell, hogy esélyed legyen nélküle. Az kell, hogy megtartsd ezt a bizalmat. Mindvégig, ami kezdetben megvolt benned. Mert amikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük, kik keseredtek el, amikor ezt hallották, nem, de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból. És kikre haragudott meg 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be a nyugalma helyére, hanem azoknak, akik engedetlenekké váltak? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Oké, és persze, Isten emlékszik rá, hogy Káleb és Józsué nem vette föl ezt a szellemet. És ők be is mentek. Józsué volt az, aki Kálebbel bevezette az ígéret földjére a népet. Ők bementek a nyugalom helyére. De a többiek hitetlenség miatt nem mentek be. Oké. Azt jelenti ez, hogy a pusztai vándorlás során élt zsidó nemzedék mindegy újjá nem született csoport volt? Nem, semmi alapunk nincs ezt feltételezni. Ott is voltak hívők, a messiásba vetett bizalmuk alapján, Isten ígéretébe vetett bizalom alapján üdvözültek, és voltak közte biztos olyanok is, akik nem, de az ő hitetlenségük nem a menny és a pokol, nem az üdvösség elvesztéséről szólt, hanem annak az üdvösségnek a nyugalomba az való bemenetel, az ígéret földjére való bemenetel, a Jézus Krisztussal való győzedelmes élet elvesztéséről szólt. A vonal, amin áll vagy bukik, hogy igen vagy nem, az a hit és a hitetlenség. 4. fejezet, 1. vers. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki ne maradjon le erről. Oké? Tehát világos, hogy a nyugalom az egy nyitott ajtó előttünk. Isten nyugalmába való bemenetel nem egy lezárt dolog, ami akkor megtörtént, vagy nem, ugye? Hanem nem teljesedett még be. Ez egy nyitott ajtó, és itt a figyelmeztetés felénk, hogy vigyázzunk, hogy le ne maradjunk erről. Te benne vagy Isten nyugalmában? Isten nyugalmában éled az életedet? Én is ezt már olvastam a zsidó levelet, készültem az órára, és mondom, fú, ez buzdító, ez bátorító dolog. De nem a diákjaimnak, hanem nekem. Ugye, te már tudom, hogy ezt nekem miért kell tanítanom, mert ez nekem szól. És figyeld a szerzőt, hogy ő is magára veszi. Gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Magát is beleveszi. Mi ügyeljünk arra, hogy mi közül senki le ne maradjon erről a nyugalomról. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, oké? Neked hirdették az evangéliumot? Melyik evangéliumot? Hát János 3.16-ot, ugye? Ez az örömhír, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De ez az egyetlen örömhír, amit hirdettek nekünk? Nem. Hirdették nekünk a mennyei elhívásunkat. Azt, hogy örökös társai lehetünk Krisztusnak. Azt, hogyha mindvégig kitartunk, akkor bemegyünk az ő nyugalmába. Hogy akkor az ő dicsőségébe fog fogadni minket. Hogy van egy különbség hívő és hívő között. Hogy van egy nagyobb győzelem. Hogy van egy élet, ami azoknak van félretéve, akik bíznak. Akik komolyan veszik. Van egy örömhír, hogy részesülök abban a győzelemben, amit Krisztus a kereszten aratott. Hogy az ő papi szolgálatának, a papi szervezetének a szerves része leszek. Hogy ahogy ő örököse mindennek, én az ő örökös társa leszek, testvére és társuralkodója. Van egy örömhír. Ez örömhír? Ez örömhír. Ez is egy evangélium. És ezt nekik is hirdették. És legkésőbb most neked is hirdetik. Hallod az evangéliumot? Hallod az örömhírt? De nekik nem használt a hirdetett ige. Wow, hoppá. De nekik nem használt a hirdetett ige. El tudod ezt képzelni? Hogy nem használ valami? Hogy megnyered a lottó ötöst? 3 milliárdot? Vagy mit tudom én mennyit? És nem használ neked? Kérek még egy kis figyelmet. El tudod képzelni, hogy a legnagyobb jó történik veled, amit megálmodni sem mertél, és nem használ neked? Hogy nincs a hasznodra? Ezt mondja, nekik nem használt a hirdetett ige, az evangélium igéje, az örömhír igéje nem használt. Miért nem? Miért nem használt? Mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Bemész a nyugalomba. Győztes leszel, megszabadulsz. Ah, persze. Ja. Hogyne. Király. Te melyik vallásban vagy? Oké. Jön az üzenet, és én nem hiszem el. Az üzenet én számomra nem valóság, mert ugyan objektív és valóság lenne, de én azt mondom, hogy nekem nem az. Büszke vagyok. Kemény vagyok. Megvan nekem a véleményem. Hé, te még ilyen naív vagy, te elhiszed ezeket. én már dörzsöltebb vagyok ennél. Nem hiszek a tündérmességben. Persze Istenkem megsegít. Ja. Inkább úgy van, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít, nem? Nem úgy van inkább. És nem párosul hittel a hirdetett ige. És nem megyünk be a nyugalomba. És itt élünk, egy Biblia szólós vallásban adott esetben, és megvan a formája, megvan a külső formája az Isten szerint valóságnak, de az erejét nélkülözi. Hol a nyugalom, hol az a belső erő, hol van az a győzelem, hol van az a természet feletti élet? Mit tudom én, nem is hiszem, hogy egyáltalán létezik. Hát büszke vagy, öregem, ez a probléma. És ők is azok voltak. Megvolt a maguk kis dörzsölt eszejárása. Tudták, hogy hogy van ez. Ki hozott minket Egyiptomból? Hogy itt halljunk meg a pusztában. Óriások vannak ott. Hát oda megyünk, sáskát leszünk a szemükben, hát eltaposnak. És megvolt az a kis dörzsöltség, amire a világban még büszke is vagy. És az a gyermeki naivitás, amivel a hit fordul Istenhez, hogy Uram, megmentesz. Megmentelek, fiam. Jó, akkor rendben van. Ugorhatok? Ugor, fiam, elkaplak. Akkor ugrom. Normális vagy, nehogy ugorj. Hát agyonütöd magad, és mi van, ha nem kap el? Akkor agyonütöm magam. De nincs másom rajta kívül. És ha nem bízom benne, akkor csak én vagyok. És mind az az evangélium, mind az az érték nem ér nekem semmit. Oké? Itt ülhetsz, Biblia szól egyházban, oké? Lehet ekkora fejed a tannal, hogyha nem hiszed, ha ez neked nem valóság, ha a szívedben nem teszed meg azokat a kicsi kockázatos lépéseket, amivel az ember rálép egy hídra, egy ilyen nyomorult kis recsegő függő hídra, oké? És kockáztatja, hogy esetleg lezuhan, ha mégsem tartja meg. Ha a szívedet nem tréningezteted arra, hogy hitben merjen lépni Isten ígéreteire támaszkodva, akkor könnyen meg lehet, hogy mindez csak egy szép nagy elmélet marad a számodra. Oké? Nagy fej, szép külső forma, ami nélkülözi az erejét. És itt van, amivel befejezzük ma. Harmadik vers. Mi, akik hiszünk. Nem múlt időről beszél, nem mi, akik hittünk, hanem mi, akik most folyamatosan hiszünk, mi, akik megtartjuk a bizalmat, mi, akik folyamatosan azt mondjuk, hogy igen, ámen, amit Isten ígért, az úgy van, mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba. Mi a feltétel? Hit. Miben? Jézus Krisztusban és az ő ígéreteiben. Erről szól a zsidókhoz írt levél. Erről szólt eddig, és erről fog szólni ezután is. Úgy értem, ugyanezt variálja 28 féleképpen. Jövő órán Jakab levelével folytatjuk. Nem, végigmegyünk az egészen, mert ámulatos. És hiszem, hogy ezt nem lehet elégszer hallani. Oké? Tartsd meg azt a bizalmat, ami kezdetben megvolt benne, mindvégig. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba. Amen. Mennyei atyánk, add, hogy azok közé tartozzunk, akik hiszünk a szürke hétköznapokban, a nyomorult hétköznapok alattomos kis ijesztéseiben, az életünk nagy terheiben, a legyőzhetetlen gyengeségeinkben, bármiben, ami van előttünk, mögöttünk, felettünk vagy alattunk, csak egyszerűen tartsuk meg azt a bizalmat, ami kezdetben megvolt, hogy higgyünk benned, hogy te a jó munkát, amit elkezdtél bennünk, be is végzed. Hogy te nem akármilyen főpap vagy, hanem olyan, aki meg tud indulni a gyengeségeinken, aki irgalmas, aki segíteni tud nekünk valóságosan. Ez imánk. Urunk, te vagy nekünk. Hó, de mennyire? Micsoda dicsekedés. Te vagy nekünk. És rajtad kívül nincs szükségünk semmire. Egyszerű hit. Bizalom. Benned. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.